Lelkész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerda délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Pénteken kezdődik a törvényhozás őszi ülésszaka. A prioritásokról az RMDS frakciók Zetevárján a Magyar Ifjúsági Értekezlet edzőtáborában szervezett, kihelyezett együttesülésen egyeztettek. A mai műsorban ezekről beszélgetünk Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselővel, alsóházi frakcióvezetővel, akivel elfoglaltsága miatt a reggeli órákban sikerült rögzíteni a következő interjút. Ebben részletezzük mindezeket. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai naprakészben Korodi Attilát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Pénteken kezdődik a törvényhozás őszi ülésszaka. Az elmúlt napokban az RMDS frakciói megfogalmazták azokat a prioritásokat, amelyeket napirenden szeretnének tartani a törvényhozási ciklusban, és akkor kérném szépen, hogy sorolja fel, hogy melyek ezek.
Mielőtt erre rátérnék, azért azt el szeretném mondani, hogy nagyon hosszú évek után a tavaszi ülésszak zárását figyelembe véve, ami nagyon intenzív volt, és számos olyan törvényt tudtunk átvinni, ami éveken keresztül ült a fiókokban, vagy egyszerűen nem lehet a politikai megoldani, úgy éreztük, hogy szükség van egy két napos felkészülésre, ahol a frakciók összeülünk, és úgymond ötletelve, kibeszélve a problémákat, összerakjuk az őszi elképzeléseinket, és így tudunk ma is beszélgetni konkrétan arról, hogy mit tervezünk egész el a tél beálltáig, tehát ebben az őszi szemeszterben. Nekünk az a fontos, hogy ahogyan a tavasszal indítottuk, és számos kisebbségvédelmi kérdésben tettünk le törvényjavaslatot, azokat kiegészítve koncentráljunk a nyári időszakban megtapasztalt vitákon, vagy akár beszélgetéseken észrevételek alapján olyan törvénytervezetekre is, amelyek az élethelyzetet egy-egy szakágazatban, egy-egy területen javítja. És akkor pontosítok itt, és konkrétan elmondok néhány elemet. Kiemelten akarom foglalkozni azzal a kérdéssel, ami az egészségügyben van, és a járóbeteg rendelők kérdését szeretnék javítani. Nagyon sok esetben a kórházaknak a pozitív hozzáállása a következtében járóbeteg rendelők léteznek, viszont az a probléma, hogy ezek túl zsúfoltak, nagyon nehezen lehet hozzáférni, mert nagyok a várólisták. Azt gondoljuk, hogy úgy az állami, mint a magán szférában működő járóbeteg rendelőknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy recepteket írjanak fel, hogy küldőpapírt tudjanak küldeni kivizsgálásokra, vagy akár kórházi beutalásokra, vagy akár a járóbeteg rendelők tudjanak olyan biztosítóház által elszámolt egészségügyi szolgáltatásokat megvalósítani, amivel arra adunk lehetőséget, hogy ne csak az állami, a kórházi finanszírozásban lévő járóbeteg rendelőknek legyen élettere, és azok túlzsúfoltak, hanem összességében mindenki férjen hozzá, és színesedjen az egészségügyi szektorban ez a szolgáltatási környezet. És ez azért fontos, mert gondoltunk a végzős orvostan hallgatókra is. Már régóta idegetjük ezt a témát, Vas Levente nagyon precízen megfogalmazta a vásárhelyi kollégánk, hogy az lenne igazából az egyik legjobb eszköz arra, hogy a végzős orvosta hallgatók itthon maradjanak, hogyha az állam felajánlaná nekük, hogyha végeztetek és rendelőt nyitotok bármilyen területen, amire jogotok van, akkor tudjatok receptet írni, tudjatok betegszabadságot felírni, vagy tudjatok küldőpapírt, vagy bármilyen más olyan közjogi papírt kiállítani, amivel a beteg el tud jutni további szolgáltatásokhoz, vagyis bekapcsolni őket abba az egészségügyi pénztár által finanszírozott rendszerbe, ami a legelején a legfontosabb, mert egy kezdő orvos nincs tapasztalata és nincs hírneve arra, hogy magánpraxisként megélje. Ez csak egy példa volt, és már erről is ugye mennyire komplex ez a folyamat. Azt gondoljuk, hogy az oktatás területén, a vidékfejlesztés területén, a gazdaság területén is számosan kérdés van, ahol bővítenünk kell. Olyan körülmények között, hogy közben nem feledkezünk meg, és prioritásként kezeljük azt, hogy a közigazgatási törvénymódosítás, amit május-júniusban nyújtottunk be, és már elkezdtük vitálni róla, és ugye mekkora cirkusz lett belőle, azt az őszi szemeszterben folytatjuk, és legalább az alsóházon ezt ki akarjuk pozitív döntéssel hozni a parlamentből.
Térjünk vissza egy picit az egészségügyhöz, ugyebár ott az egészségügyi gondokkal kapcsolatosan, ha már az oktatást is említette, akkor feltétlenül összefüggés van. Felvetődött egyre hangsúlyosabban annak a kérdése, hogy például a rezidens vizsgának a módozatát, módszertanát valahogy meg kéne változtatni. E tekintetben van-e konkrét lépés szándéka az RMDSZ-nek?
Az egyes kihelyezett frakciülésünkön ezt így konkrétan nem elemeztük, viszont elviekben a témát körbejártuk. Mi azt támogatjuk, hogy egy minden nyitottabb rendszer legyen, mert Nyugat-Európa is ezt nyitott rendszerként kezeli, és ez elég komoly elszívó hatást jelent. Viszont erről, hogy szakmailag egy nagyon precíz állásponttal tudjunk kijönni, azt gondolom, hogy az ősz folyamán fog megtörténni. Túl rövid volt az idő arra, hogy meg is fogalmazzuk a legfontosabb konklúziókat, de azt érezzük és látjuk, és ez vonatkozik az egészségügyi rendszerre is, hogy a pályakezdőknek életteret kell adni, lehetőséget kell adni, és ez nem a bürokrácia által körbeszőtt rendszer kellene legyen, hanem egy minél flexibilisebb, könnyebb, és persze egy precíz szakmai elvárással is hozzá csatolt rendszerben. Így kellene az új orvostan hallgatók, akik már végzősek, bekapcsolódjanak a rendszerbe, és ennek része a rezidens vizsga is, mert az hosszú éveken keresztül elég mereven megköti azt a mozgásteret, amelyben a fiatal orvosok dolgozhatnak.
Feltétlenül lépéseket kell tenni. Most már valamelyest bérezés szempontjából úgy tűnik, hogy normalizálódik a helyzet, de annak megakadályozására, hogy a fiatal végzős egészségügyi káderek ne hagyják el az országot, mindenképpen lépni kell. És azt hiszem, hogy ez a kérdés hangsúlyozottabban feltevődik, mint a Székelyföldön, mint pedig a Szórványban, magyar szempontból.
Igen, mert észleljük azt, hogy a mostani 60-as években járó orvosi generáció hamarosan szakmát el fogja hagyni, mert a nyugdíjkorhatár közeleg. Ez nagyon komoly érvágás lesz a magyar településeken. Itt Székelyföldre gondolok, hogy akár máshol is, a magyar orvos által vezetett szolgáltatást tudnak kapni a betegeink. Ezért azt gondoljuk, hogy a fizetési rácson túl, és ha a kormány tudja tartani azt a döntést, amelyet a parlament megszavazott a tavaszi szesszió végén, akkor mint motiváció, fizetési, jövedelmi rendszer az elégséges rendben van, és az meg is haladja, akár mondok egy másik példát, a magyarországi jövedelmi rendszer. De azon túl még ennél is fontosabb az, hogy most már ebben a környezetben, hogy azok, akik végeznek, könnyen hozzá is férjenek azokhoz a pontokhoz, amelyekben el tudják kezdeni a munkájukat az egészségügyi rendszerben, legyen az családorvosi rendszer, vagy legyen járóbeteg szakorvosi rendszer, vagy legyen kórházi rendszer.
Hát mindenképpen nagyon sok teendő van ezen a területen. Az utóbbi statisztikák megint kimutatták azt, hogy milyen rossz helyzetben van a hazai egészségügy. Úgyhogy tenni kell e területen, de feltétlenül össze kell kapcsolni, én úgy érzem, és ezen kérdést is napirenden tartják, illetve hát lépéseket óhajtanak tenni, az oktatásnak a kérdését. Az államelnök visszaküldte azt a kezdeményezést, amelyet a tavaszi ülésszak vége előtt önök már elfogadtattak a plénummal. Hogyan tovább anyanyelvű oktatás konkrétumok? Például római katolikus gimnázium helyzete.
A római katolikus gimnázium helyzetére vonatkozóan az a módosításunk, amely hozzácsatolódott egy átfogóbb oktatási törvénycsomaghoz, és az arról szólt, hogy abban az esetben, hogyha települések nem tudják az iskola hálózatot eldönteni, a PAT helyzet van, akkor a minisztérium ezt megteheti, minisztérium rendelettel ez átment. Tehát most a kormányzati oldalon még van pluszba egy eszköz, amit teljesen jogszerűen lehet alkalmazni, és ezért senki nem vonhatja őket felelősségre, mert az ő hatáskörükbe is tartozik, hogyha a helyi önkormányzatok nem tudnak lépni. Másik felül pedig az államelnök, amit visszaküldött a parlamentbe, az két számunkra nagyon fontos témát érintett. A legelső kiemelkedően az, hogy a parlament a javaslatunkat elfogadta, hogy a kis és nagy érettségnél azon gyerekek, akik a kisebbségi oktatásban vesznek részt, és a román nyelvet a kisebbségi oktatási program keretében sajátítják el, azok a kis és nagy érettségén ehhez a tantervhez hozzárendelt érettségi tételekkel vizsgázzanak, vagyis ne ugyanaz legyen az érettségi tétel a román nyelvből egy bukaresti, egy konstanca és a krajvai fiatalnak és a csíkszeredai fiatalnak. És ez a törvény átment, viszont az államelnök visszaküldte procedurális a törvényben még más témákat is érintő kérdések miatt. Ez a száraz információ, én nem akarok ebben többet kommentelni, azt gondolom, hogy el is merem remélni, hogy tényleg az a valós indok. Valamint abban még volt egy fontos módosítás, hogy most már évek óta a tanügyi törvény szavatolja, hogy a kisebbségi oktatásra vonatkozó képzési kutatási intézetet létre kell hozni. A mostani kormánnyal el is tudtuk mozdítani a dolgokat, beindult a politikai döntéshozatal, hogy akkor ez meg is szülessen kormányhatározat szintjén, viszont az igazságügyi minisztérium nem akart ezt ellenjegyezni, arra hivatkozva, hogy a törvény szövege nem elég pontos a finanszírozásra vonatkozóan, és akkor ezt is átalakítottuk. Ennek következtében már ősztől lehetett volna indítani a képzési kutatási központot, ami a magyar nyelvű oktatásra vonatkozik, viszont az államelnök ebben a csomagban visszaküldte azt is. Úgyhogy mindezt a két kérdést a parlamenten újra kell tárgyaljuk és végig kell vigyük. Reméljük, hogy a törvény elfogadásánál jelenkezett parlamenti többség az újra tárgyaláskor is létezni fog, és ez most egy feladat, hogy ezt minél gyorsabban, hogyha egy lehetőség van, vigyük végig. Aztán az utolsó kérdéseknél vannak olyan területek, ahol tovább kell lépnünk, és mi ezt abban fogalmaztuk meg, hogy egyre inkább is hangsúlyosan jelenkezik, és ez főleg városi környezetben jelentős problémát okoz a bölcsődei rendszer. Azt gondoljuk, hogy ugyan magán, mint az állami bölcsődei rendszereket felkult a rendszer alapján, úgy, hogy ez létezik az óvodák, iskolák esetében is, finanszíroznia kell, és abban az esetben is, hogyha egy iskola nem csak napközi és elemi oktatási rendszert kapcsol, mondjuk egy középiskolai rendszer mellé, hanem még egy bölcsődét is, akkor az iskola tudjon mindenféle olyan jogosítványra rendelkezni, ami ebből a létszámú adódóan egy nagy iskolának lehetőséget jelent, és az elszámolás szempontjából is, a finanszírozhatóság szempontjából is. Ezekre a bölcsődei kérdésekre összekapcsolva az oktatási rendszerrel biztos, hogy lesznek, vagy lesz olyan törvénytervezetünk. Azért mondom, hogy több számba vagy így számban, mert még vitatárgyát képezi, hogy külön kell-e a finanszírozási kérdésekkel és külön a többi kérdéssel foglalkozunk, de a lényeg az, hogy szabályozás szempontjából a bölcsődei rendszerre egy keret, tehát akarunk biztosítani jogi keretet, ami mindenkinek garantálja hosszú távú tervezést. És amire vissza akarunk térni, az a meleg hitelprogram az oktatási intézményekben. A kísérleti program, ami jelen pillanatban Romániában 50 iskolában működik, olyan eredményeket mutat, amely az elvártól messze van, ezért úgy döntöttünk, hogy lesz az RMDS-nek erre egy saját álláspontja, és erre vonatkozóan jogi normákat akarunk kidolgozni, mert nagyon fontos az, hogy az oktatási rendszerben a gyerekeknek lehetőséget biztosítsunk meleg ételre, és egy hosszabb oktatási programban való részvételre is, ha a családok ezt igénylik.
Egy másik csomag, ha lehet így fogalmazni, mezőgazdaság, gazdaság, munkaügy, össze lehet-e ezeket kapcsolni, vagy vegyük inkább fejezetenként?
Össze is lehet kapcsolni, de akkor kezdjük talán azzal, ami mindezt összekapcsolja egybe. A közmunkáról beszéljünk, és a közmunka a szociális támogatásokra vonatkozó rendszeréről. Ugye Romániában jelen pillanatban a nagyon alacsony jövedelemmel rendelkező családoknak az állam biztosít egy garantált minimális szociális támogatás. Ennek fejében van egy elég laza elvárás rendszerű közmunka kötelezettség azon családok részéről. Erre viszont jött válaszként, mert érződött, hogy ez nem működik ez a rendszer évek óta. Magyarország megfogalmazott egy nagyon életképes, Magyarországra vonatkozóan jól működő közmunka törvény, ami arról szól, hogy hogy lehet összekapcsolni a közérdeket a magánérdekkel és közmunkarendszereket felépíteni mindazok számára, akik szociális támogatásba kell részesüljenek, valamint, hogy közben ez hozzájárulna ahhoz is, hogy a munkapiacon megmaradjanak ezek a személyek, és ne sodorodjanak le a munkaerőpiacról. A magyarországi példára akarunk egy Romániára vonatkozó jogszabálytervezetet kidolgozni. Azt még minden részleteiben nem látjuk, hogy pontosan a magyarországi rendszer technikai elemről elemre való átültetését jelenti-e, vagy pedig a magyarországi rendszer szellemében egy romását és helyzetre válaszadó törvényről lenne szó, viszont nagyon fontosnak tartjuk, olyan közmunkatörvény létezzen, ahol a szociális juttatások egyenes arányban vannak azzal a kötelezettséggel, hogy azok az emberek, akik ebben részesülnek, részt vesznek egy olyan tevékenység sorozatba, ami őket a munkaerőpiacon tartja, ami a közösség hasznára van, és így mindenki ebből a történetből eredménnyel tud kijönni, mert nagyon jelentős az az elégedetlenség, ami főleg a helyi közösségekben jelen pillanatban jelen van, hogy rengeteg szociális segély jut olyan családokhoz, ahol ezek a szociális segélyek más nem tesznek, mint az, hogy ezek a családok egyszerűen nem munkát nem vállalva kisodródnak a települések társadalmi szerkezetéből, és egyszerűen, ahogy szokták mondani, a lustaságot ösztönzik. Ezt szeretnék megváltoztatni. És ez kötődik a vidékfejlesztéshez, mert ez vidéken nagyon jelentősen jelentkezik. Viszont, ha már vidékfejlesztésről beszélünk, akkor fontos megemlítenünk azt, hogy akarunk foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy mi történik a földvásárlással, kinek van jog a földet vásárolni. És itt az az igény onnan jelentkezik, hogy most beindultak a kataszter finanszírozásában a földfelmérési folyamatok, és egyre több székelyföldi településen egyre nagyobb arányban parcellázások megtörténnek, és indulnak a telekkönyvezések és a birtoklevelek kibocsátása. Ez azt is jelenti, hogy jelentős földterületek kerülnek majd eladható kategóriába, és erre választ kell adjunk, úgy, ahogy ezt számos európai ország megteszi. Jelenleg az az álláspontunk, hogy a földvásárlást az csak magánemberek között lehessen meg, és így ugye mezőgazdasági területekről beszélünk, magánemberek között lehessen megvalósítani, hogy tudjuk kizárni annak lehetőségét, hogy erős különböző európai országból, vagy akár Romániában is létező nagy vállalkozások aránytalanul nagy mértékben jussanak hozzá a földterületekhez, ezáltal elvív annak a lehetőségét a helyi közösségektől egy adott idő intervallum után, hogy akár jövedelmet tudjon a közösségnek termelni a földből, és a mezőgazdaságból származó tevékenység során, vagy mezőgazdasághoz kötődő tevékenység során. Még egyszer elmondom, mi azt gondoljuk, és erre lesz törvénytervezetünk, hogy a föld, a mezőgazdasági földek vásárlása az legyen a magánszemélyeknek a joga, és ne jogi személyeknek legyen a története, azért, hogy minél inkább tudjuk azokat a fajta családi kis-közép vállalkozásokat támogatni, amelyek elengedhetetlenek egy székelyföldi, vagy akár egy erdélyi vidékfejlesztési rendszerben. És azt, amit ugyancsak folyamatosan foglalkozunk vele, és általában ez kormányhatározatokat érint, de nem tesszük félre a történetet, ebben a szemeszterben is tudatosan fogunk foglalkozni azzal, hogy a birtoklási, elbirtoklási, valamint a földvisszaadási rendszerben tudunk-e valahol olyan törvényben segíteni, ami könnyebbé teszi ezt a folyamatot.
Itt azért álljunk meg egy picit, van egy sajátos kérdéskör is, amivel önök már évek óta foglalkoznak, megpróbálták a jelenleg is élő mentalitást áttörni, és itt arra gondolok, hogy ugyebár a székelyföldi gazdáknak a tevékenysége sajátos a déliekhez képest, és próbálkoznak évek óta ezt valamelyest a köztudatba, a törvényhozók agyába is betáplálni, eddig kevés sikerrel. Megpróbálják újra?
Igen, megpróbáljuk, köszönöm ezt a felvetést, mert ez lényeges. Számos olyan jogszabályjal találkozunk, ahol a jogszabályok, a különböző támogatásokat vagy rendelkezéseket nem ahhoz a fajta szervezési formához kötik, ami számunkra a legkézenfekvőbb, hogy vannak ugye a családi gazdaságok, vannak a közepes nagyméretű családi gazdaságok, és vannak úgymond a kereskedelmi rendszerre, vagy a vállalkozói rendszerre szervezett farmok és gazdaságok. Azt szeretnénk, és ebben az évben leteszünk egy törvénytervezetet, hogy a kollégáink megfelelő energiával elő tudják készíteni, hogy kodifikáljuk a román vidékfejlesztési rendszerbe a családi gazdaságokat, és azután ezeket a családi gazdaságokat kezdjük hozzá kötni referenciaként a különböző támogatási rendszerekhez, vagy a különböző jogosítványrendszerekhez. Tehát itt ugye gondolunk bármilyen ÁPIA vagy román állami támogatásra, vagy gondolunk olyan kritériumi rendszerhez, ami fontos ahhoz, hogy jól tudjon pályázni, ami fontos ahhoz, hogy különböző adókat, vagy másfajta jogosítványokat el tudjon érni. A családi gazdaság kodifikáció elengedhetetlen, mert ez a hegyvidéki és az erdélyi berendezkedésben az a fajta jellemző, ami általában a síkvidéken, ahol nagy felületű, felületen dolgozó mezőgazdasági vállalkozások vannak, és mezőságban dolgozó személyek vannak, ott ez nem jelentkezik. A családi vállalkozásoknak a struktúrája kötődik a helyi közösségeknek a struktúrájához, és kötődik szorosan a helyi földrajzi környezet által adott mezőgazdasági lehetőségekhez is. Úgyhogy ezért szeretnénk erre egy teljes jogi normatívát benyújtani, és a parlamentet meggyőzni arról, hogy első körben ne arról vitázzunk, hogy egy családi gazdaságnak milyen jogosítványa van, hanem kodifikáljuk jogilag, hogy mit jelent egy családi gazdaság, ennek milyen méretei vannak, milyen sajátosságai vannak, és a jövőre vonatkozóan majd, amikor támogatási rendszerről beszélünk, akkor ez szerepeljen elemként, külön definiálva az erre vonatkozó lehetőségeket.
Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban, talán azzal zárjuk ezt a fejezetet, hogy közigazgatási területen is fontos törvénykezdeményezésekre törekszenek. Igaz, hogy e tekintetben a felsőház a döntőház, de gondolom, hogy képviselőházi honatjaként azért az alsóházi frakció is gondolkodik ennek a területnek a javításán. Milyen szándékkal?
Itt ugye a frakciók egyben együtt gondolkodnak ezekben a témákban, de igen, a közigazgatás területén a szenátus a döntőház, viszont a közigazgatás az annyira érinti a közszférát, tehát azt a tevékenységterületet, amelyben mi parlament is dolgozunk, hogy a képviselőházban is számtalan szóval éles viták alakultak ki ebben a témában, a kérdéskörben, valamint hogy a képviselőház döntései az sokszor, mint egy origó pont, egy viszonyítási pontja meg a szenátusi vitákban, és ezért nem lehet ezt a figyelmek kívül hagyni. Említettem a beszélgetésünk elején, hogy a helyi közigazgatás törvény, a 2015-ös törvényre vonatkozóan letettünk a késő tavasszal egy törvénymódosító javaslatot, ami a szorvány és a tömmagyarság, valamint a vegyes vidékekre vonatkozóan is számos olyan jogi normát fogalmaz meg, amivel számunkra az anyanyelv használat, a szimbólum kérdések könnyebben megoldódnak. Gondolunk itt a 10%-os nyelvi küszöbre, gondolunk a helyi közösségek vagy a nemzeti közösségek szimbólum használatára és számos más kérdésre, amihez kötődik, és ez nem csak a helyi közigazgatásra, hanem a megyei szinten dolgozó kormányzati intézményekre is vonatkozik. Ezt kiegészítve azt látjuk, hogy legalább két nagyon veszélyes vita, és azért lesz veszélyes vita, mert teljesen más, azt látjuk most, hogy már a csúros kormányban elkezdett folyamattal szembesülünk, és ez jelen pillanatban a közigazgatási minisztérium nagyon támogatja szakértői szinten, aminek lesznek kihatása, mert általában a lassú vízpartot most rendszerre a rossz példák mindig visszajönnek. Két téma van. Az első a Romániának az új településfejlesztési, regionális fejlesztési stratégiája, ami, és már vitattuk ezt a kérdést a Vásárhelyi Rádióban is önökkel és rádió hallgatókkal, ilyen elemeket tartalmaz, mint a szupernagyközségek, hogy egyes városok kapnak jogosultságot, mások nem, hogy a kis településeket arra kényszerítik, hogy összeolvadjanak más településeket, gondolunk itt kisközségekre, és ezeket a fajta rendelkezéseket nekünk elengedhetetlen, hogy akadályozzuk, késfeltessük, vagy teljesen levetessük az asztalról. Ez benne van a a regionális fejlesztési stratégiában, amelyet a parlament elkezd vitatni, és sajnos azt látjuk, hogy a minisztériumnak az álláspontja csak árnyalatokban különbözik az eddigi Csoros Kormány által definiált állásponttól, tehát mögötte egy nagyon erős, úgymond bukaresti centralizálás párti kényszerítő erő van, és ezt rendeznünk kell, mert ez az erdélyi társadalmat nagyon fel fogja bolygatni, és a magyar közösségeinket és a település struktúráinkat. Valamint bejön a közigazgatási kódex, ami a közigazgatásban dolgozókra vonatkozik. Ez nincs eléggé letisztulva, de úgy gondoljuk, ezen a területen is nekünk véleményt kell formálnunk, és ha most eldöntődnek a település szervezésekre, valamint a közigazgatásra vonatkozóan olyan sarkatos elemek, amelyek más területre viszik az egész közigazgatást, akkor az hosszú egy-két évtizedre meghatározhatják azt a berendezkedést, amelyben dolgoznunk kell. Mert a közigazgatási kódex például kellene beszéljen arról, hogy a kormányzatok, kormányzat által megyékben működtetett intézményeket akkor szakértők vagy politikai vezetők működtessék, hogy a prefektusi intézménynek mekkora felelőssége legyen. Ugye mi álláspontunk az, hogy ez minimális kellene legyen, és minimális befolyással működjön egy adott megyében, helyi közigazgatásban. Ezeket a kérdéseket úgy néz ki, hogy ősszel nagyon élesen már a parlament asztalán meg kell vitassuk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Korodi Attila, képviselőházi frakcióvezető. Azt hiszem, hogy még órákon keresztül beszélhetnénk ezekről a témakörökről, ha lebontanánk fejezetekre. Erre most nincs idő, és hát majd kíváncsian várjuk a konkrét megvalósításokat. Van itt két olyan információ, amely valamelyest a szíve csücskét képezi, környezetvédelem és erdőgazdálkodás. És talán kezdjük akkor a legfrissebbel. A civil szervezetek aggódnak az erdőfelügyelő weboldal megmentése érdekében, ugye már finanszírozási kérdések merültek fel, és gondok lehetnek az erdőfelügyelő weboldallal, amelyet, ha jól emlékszem, akkor még az ön minisztersége alatt vezettek be. Mi lesz az erdőkkel, és ezen belül természetesen ott vannak a székelyföldi erdők is.
Jelen pillanatban az Erdészeti Minisztériumot Dojna Pána neve vezeti. Az a hölgy, aki delegált erdőké felelős miniszterként mellettem dolgozott azért, hogy az erdőradar rendszer képüljön. Erre, ami az erdőradar rendszer egy integrált adatbázis jelentett, és ahhoz hozzácsatolt, nyitott elérhetőség, amely általában az első pillanatban a sürgősségi hívószámmal lehetett elérni és bejelenteni különböző fa árut szállító, legyen az rönkfa vagy fűrészáru szállítmányozásokat, hogy azok törvényességbe beleférő szállítmányozások vagy nem. Ezt a kérdést én pozitívnak tekintem, az elmúlt két évben tovább tudták fejleszteni az utánunk következő miniszterek, és így alakult ki már nem csak egy a sürgősségi hívószámon keresztül elérhető rendszer, hanem egy mobil applikáción használható rendszer is. Én őszintén megmondom, hogy a mostani vitának még a hátterét pontosan nem látom, tehát nem volt lehetőségem a miniszterasszonnyal beszélni, rákérdezni arra, hogy mi az álláspontja. Én csak abban reménykedem, és ebbnek fogok hangot adni akkor, amikor most a szeptemberi indításkor találkozunk a miniszterasszonnyal, hogy ezt az ügyet nyitottan kell kezelni, és minden egyes olyan eszköz, amely szükséges ahhoz, hogy ne csak az állam, hanem bárki tudjon bizonyságot szerezni arról, hogy egy kitermelés, egy szállítmányozás a törvényes kereteknek megfelel, azt tudja megtenni. Én nem hiszem, a miniszterasszonynak érdeke lenne, és a mostani kormány oldalnak érdeke lenne, hogy ezt visszaszorítsa. Abból indulok ki ezt megalapítva, hogy az első rendszer a kiépítésekkel ugyancsak mi dolgoztunk, együtt akkor én miniszterként, ő miniszterasszonyként, helyettes miniszterként, és akkor pozitívan, és sőt nagyon sok energiát feláldozva, és a, úgymond azon köröknek az érdeke ellen, akiknek érdekeltek abban, hogy a törvénytelen fakivágás működjön, meg tudtuk lépni. Úgyhogy bizakodom. Egyelőre nem nyilatkozhatok elítélően, nincsen elég információm arra, hogy úgy értékeljen, hogy a mostani lépés az egy tudatos, a rendszert leépítő lépés lenne, benne. Lehetnek technikai problémák, de akkor azt várom el a mostani kormányodat, hogy ezt meg kell oldani minél hamarabb.
Sajnos nem ilyen jó a helyzet a másik igencsak égető kérdéssel, a medve támadások, a medve kérdéssel. Ugyebár itt is voltak ígéretek, van közvita, van állítólag kilövési tervezet. Sajnos újabb medve támadás történt az elmúlt napokban éppen ott önöknél. Mi az álláspont, és mit próbálnak tenni annak érdekében, hogy valami már tényleg elmozduljon e tekintetben?
Hát radikálisan megfogalmaz az álláspontjainkat, folyamatosan tematizálva, és hogyha a törvényi szinten nézzük, akkor mi azt akarjuk egyértelműen most az őszi parlamenti ülésszakból letegyünk egy törvény tervezetet, ami a kárpótlást szabályozza, mert hogyha emberi sérülésekről van szó, akkor egyértelműen annak van egy nagyon pontos elkölcsi morális vonzata is, hogy vajon mi az, ami egy emberen ért bántalmazás kompenzálni tudja. Hát legelőször is a felelősség, hogy azokat az állatokat rögtön ki kell lőni, el kell távolítani. Az a felelősség, hogy ezt a vadállományt nem precízen fel kell mérni, és hogyha túlszaporodás van, akkor dönteni kell arról, hogy hogyan lehet ezt a túlszaporodást visszaszorítani, és erre számos módszertan van. És annak a felelőssége, hogyha anyagi kár éri a gazdákat, akkor nagyon gyorsan. A gyorsaság az napokat jelentsen, néhány hetet csak kompenzálják anyagilag. Mert azok, akik már kaptak anyagi támogatást, akár az állatállományban ért károk miatt, azok a kompenzált összeg megkapására vonatkozóan elégedettek, viszont arra a bürokratikus és elhúzódó procedúrára, ami mögött van, nincs, hogy egy ember elégedett legyen. Egyértelműen azt akarjuk, hogy ezt csak a megyei környezetvédelmi ügynökségek szintjén döntsék el, ne Bukarestbe döntsék el, hogy a kompenzáció gyorsan történjen meg, és hogy azt is felmérni, hogy az állam vegye tudomásul, hogyha egy ember bántalmazás éri, medve ember konfliktusban komoly, vagy egyszerű vagy komoly sérülései lesznek, akkor azt az állam vegye tudomásul, hogy azt megfelelő költségkerettel kompenzálni kell, mert az egy nagyon komoly problémát jelent. De ezen túl nem szabad elsiklani a felett, amiben a minisztérium felelős, hogy mi van a medve állománnyal. Két útja van ennek, hogy legyen egy jól működő kilövésekre vonatkozó rendszer, amit akár a vadászárságok, vagy ha még a kormány ebben képtelen irányába dönteni, akkor nem lesz ott kótarendszerrel, de nagyon gyorsan működő kilövési engedélyezhetési rendszerrel válaszoljon, valamint hogy indítsa már el azt, amit ugye a medve csomag kérdéskörben 2014-ben egyértelmű vált számunkra, és amerre uniós pénz elég van, amit amúgy Románia nem hív le természetvédelemre, hogy genetikai felméréssel nagyon pontosan állapítsák meg, hogy Romániában mekkora medve populáció. Mert a genetikai felmérés az, ami egyedül ezt pontosan meg tudja határozni, és én meg vagyok győződve, hogy ebből a felmérésből ki fog derülni az, hogy mekkora problémák vannak, hogy egyeségekben mekkora túlszaporodattal nézünk szembe, mekkora túlságosan megnőtt állatállománya, és hogy országos szinten ez milyen intézkedéseket hoz, abból automatikusan fog következni. Most arról értesültem a Környezetvédelmi Minisztériumból, nem hivatalos úton, hanem beszélgette onnan szakértőkkel, hogy végre a minisztérium eldöntötte, hogy akkor rendítja a finanszírozási szerződés megkötését és uniós finanszírozással a genetikai állomány felmérést elvégzik. Ez lenne a kiinduló pont, mert ennélkül azt gondolom, hogy folyamatosan azok, akik érdekeltek, folyamatosan támadják, hogy az, amit Székelyföldön mi állítunk, hogy a medveállomány eltorzultan nagy lett, és hogy többnyire a rossz genetikai állományú medvepopulációval nézünk szembe, az nem igaz. És ezért ezt egyedül csak egy ilyen felméréssel lehet kompenzálni, erre gyorsan kell dönteni, gyorsan kell lépni, mert egy ilyen felmérés az egy évig tart, és addig az egy évig, viszont az, ami nagyon fontos, és itt a minisztériumtól még több bátorságot várok el, hogy kell engedélyezni folyamatosan az olyan helyzetekben, ahol veszélyezett, tehát ahol medve veszélyezteti az ember életét, a kilövési engedélyeket kell adni.
Summa summarum, pénteken kezdődik az őszi ülésszak. Hát nem lesz könnyű dolguk, erre gondolom, hogy önök is számítanak. Itt a nyár folyamán kitört nyilatkozatháború, és természetesen a jövő évi centenáriumi megünneplések hangulata kapcsán Hát mindenképpen azt várjuk, hogy végre valahára ebben a ciklusban érthető, tiszta törvények szülessenek, mert erre nem igazán volt példa az elmúlt 28 évben, most már lassan. De van itt egy kényes kérdés, tisztelt képviselő úr. Én megmondom őszintén, hogy nem hallottam arról, hogy végül is sikerült elemezni az első fél évi, tehát a tavaszi ülésszak után a parlamenti együttműködésnek a helyzetét a kormányzó politikai tömörülésekkel. Mikor kerül erre sor, vagy most már egyáltalán nem lesz elemzés?
Megvolt az elemzés. Nyár eleje belső, házon belül úgymond felmérésekkel telt el, megnéztük szakágról szakágra, hogy hogyan értékeljük az együttműködés, valamint az együttes frakciülésen ezzel kiemelten foglalkoztunk, és az a döntés született, hogy azokkal a kiegészítésekkel, amelyek számunkra elengedhetetlenek erre a fél éves szemeszterre, ami előttünk van, az őszi szemeszterre, folytatjuk ezt az együttműködést. Ennek több oka van. Az egyik legfontosabb ok, és akkor beszéljünk egy kicsit a centenáriumról, az az, hogy az lenne a legrosszabb az erdélyi magyaroknak, hogy a politikai szempontból ebben a feszültségekkel teli, talán a túlzásokkal teli centenáriumi időszakban az erdélyi magyarság a politikai szintéren elszigetelődik. Jelen pillanatban a Ludovik Orbán, aki amúgy ugye félig magyar ember, Ludovik Orbán által vezetett liberális párt határozottan elzárkózik attól, hogy kisebbségügyi kérdésekről beszéljen a centenárium évében és ebben az őszi parlamenti ciklusban, és ez egy komoly gondot jelent számunkra, mert pontosan az a politikai család, amelyben az RMDSZ is jelen van, az Európai Néppárt politikai családban, a liberális párt radikálisan olyan helyzetbe pozícionálta magát, ahol a magyar kérdést megoldottnak tekinti, és nem akar ezzel a kérdéssel szembesülni, valamint kéri folyamatosan az, hogy például Kelemen-Hunor-szövetségi elnöknek a nyilatkozatai miatt legyen politikai következménye ennek, vagyis az RMDSZ és a szövetségi elnökre vonatkozóan legyenek döntések. Ez elfogadhatatlan. Többi valószínű, mi azzal számolunk, hogy ebben a parlamenti ülésszakban ismételten, de most már a liberális párt által benyújtott olyan törvénytervezetek lesznek, vagy olyan határozattervezetek, amelyek elítélik a szövetségi elnökünknek a nyilatkozatait, amelyek az RMDSZ mind etnikai kisebbségi szövetségbe akarják tiltani, és még ezt lehet folytatni, vagy aki nem ünnepel, az milyen büntetésekben fog részesülni. Ezeknek a tendenciának a mérséklésére elengedhetetlen az, hogy legyen egy olyan mozgásterünk, ahol partnereket találva ezeket a tendenciákat tudjuk tompítani és csökkenteni. És ilyen szempontból a mostani PESZ-DJ-ALDE koalícióval akarjuk folytatni az együttműködést. A tavaszi szesszióban, hogyha figyelembe vesszük, és az adásban is beszéltük, hogy oktatásügyi kérdésekben, vagy akár szociális ügyi kérdésekben is gondolok itt a szociális ellátórendszerről, vagy a Bőte Csaba által fémjelzett gyermekvédelmi rendszerről. Vagy gondolunk más olyan szabályokról, mint például a katolikus teológiának a finanszírozása, hogy először a protestáns teológia állami finanszírozásba kerülhet. Ezek minden a kérdések, amelyet meg tudtunk oldani a PESZ-DJ-ALDE koalícióval, akkor ezt folytatni akarjuk. Olyan körülmények között, hogy még néhány olyan számunkra fontos igény, ami felmerült, azt tudjuk egyeztetni. A legrosszabb az, hogy elszigetelődnénk, nem akarunk kormányozni, nem tudjuk vállalni a mostani kormánykoalíció összes cselekedetét, de viszont a parlamentben egyértelműen igényét látjuk annak, hogy azért, hogy csökkentsük a hisztériát, és azért, hogy sokkal nyugodtabban és bátrabban tudjunk beszélni az erdélyi magyar közösség igényeiről, amely a centenárium fényében sokkal hatásosabban jelenkezik, ezért egy valamilyen szintű parlamenti mozgástér és megállapodás szükséges.
És mindenképpen várjuk a konkrét megvalósításokat, még akkor is, hogyha a helyzet úgy mutatja, hogy nem lesz könnyű dolguk az eredmények elérésében.
Mi ezt úgy értékeltük, hogy kisebbségvédelmi kérdésekben egyre nehezebb lesz, és ezt gondolom mindenki látja, hallja, aki követte a a Kelemen Hunornak nagyon határozott nyilatkozatai után született reakciókat, viszont nem szabad kabadett kézzel végigvárnunk ezt az egy évet, beszélnünk kell a dolgainkról, és olyan területeken, amelyek kevésbé érzékenyek, még több eredményt kihozni.
Sok sikert hozzá, tisztelt Korodi Attila, köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Köszönöm szépen.